Ön a Matthias Corvinus Kollégium az MCC podcastját hallgatja. Tudjon meg rólunk többet az mcc.hu honlapunkon, Facebook, Instagram és Twitter csatornáinkon, valamint olvassa professzoraink, külsőszerzőink és diákjaink írásait korvinák.hu tudásbázisunkon.
Köszöntöm a kedves hallgatókat! Ez a Bonfiniana, a Matthias Corvinus Kollégium történelmi tematikájú podcast sorozata. Mai vendégünk Herman Robert, történész, egyetemi tanár, akinek a 1848-49-es forradalom egyik legkiválóbb szakértője, és napokban, vagy ezekben a hetekben jelent meg a témában a legújabb könyve, a Pákosztól Svehátig, az 1848 őszi hadműveletek a Dunántúlon és Alsó-Ausztriában címmel, a Keszthelyi Pekó kiadónál a Hadi Akadémia sorozatban. Köszöntelek, Robi!
Én is köszönöm szépen a meghívást, és hasonlóképpen köszöntelek.
Én pedig ugye Gali Máté vagyok, az MCC Társadalom és Történelemtudományi Iskolájának kutatótanára. Beszélgetésünket ugye azzal kezdeném, hogy ugye 1848-49 egy örökzöld téma, tehát számos történész kutatta ezt a kérdést, tehát Katona Tamás, Gergely András, Csikány Tamás, tehát mondjuk Csikány Tamás például kifejezetten ugye hadtörténetet, te is ugye több kötetet szenteltél ennek a témának, és mi vitt arra, vagy mi volt az a motiváció, hogy itt ezeket az 1848 őszi hadműveletekről kötetet írjál? Tehát esetleg ez egy ilyen historiográfiai hiátus volt?
Részint igen, tegyük hozzá, hogy nekem eleve van egy személyes kötődésem a témához, pontosabban több is. Az egyik az, hogy hát székesfehérvári vagyok, és általános iskolás, illetve gimnazista koromban, akkor még a Pákozdi csata napja volt a néphadsereg napja, és rendszeresen kivezényeltek bennünket, vagy kivittek bennünket a Pákozdi csatatérre. Tehát innen már eleve volt egyfajta kötődés. A másik, hogy kedvenc hősömnek, Görgei Altónak ugye az első igazán jelentős hadművelet és katonai sikere, az ozorai hadművelet, az szintén ez a hadjárathoz kötődik. De valóban benne volt az is, hogy a magyar történetírás ezt a hadjáratot, vagy ezt a igen, hadjárat komplexumot, ezt alapvetően a magyar források alapján tárgyalta, és amikor én részint ösztöndíjon, részint pedig a Bécsi Magyar Levéltári Kirendeltségnek a vezetőjeként több évet töltöttem Ausztriában, akkor sikerült megismerkednem az osztrák forrásokkal is. És ezeknek a tükrében nem azt mondom, hogy teljesen másképp bontakozott ki, de hát azért mindig jó mindenfajta, ilyenfajta, vagy ilyen konfliktusnál látni, hogy az ellenfél az ezeket a dolgokat hogyan interpretálja, hogyan mutatja be, milyen kiegészítő adatokat tartalmazhat. És egyébként az a kivételes eset állt elő, hogy a kép az még inkább hízelgő lett a magyar félre nézve annak tükrében, hogy mit írnak az ellenséges források.
Köszönöm, és egyébként ezekből az ellenséges forrásokból neked milyen kép rajzolódott ki itt a 48 őszi hadműveleteket illetően?
Hát az első az, hogy Jelosicsnak a hadjárata az nagyon nagy mellénnyel indul, de ez alapvetően egy blöff volt. Tehát arra a feltételezésre épült, hogyha ő bejön több tízezer ember élén, fekete-sárga zászlók alatt, akkor a magyar oldalon szolgáló császári királyi ezredek, zászlóaljak azok vagy semlegesek maradnak a konfliktusban, vagy át fognak állni hozzá, és hát a többieket meg szétkergeti, és parádi marsban be fog vonulni Budapestre. És gyakorlatilag ez nagyjából 48. szeptember közepére ez a tervező meg is bukott, amikor kiderült, hogy a magyar oldalon lévő császári alakulatok nem fognak sem átállni, sem elállni az útjából, hanem megvárják az alkalmat, hogy ténylegesen szembeszállhassanak vele, másrészt pedig hát a horvát hadseregről egyre inkább kiderült, hogy nem alkalmas egy ilyen hadműveletnek a végrehajtására. Ugye, hogy a Jelosics hadosztály parancsnokai mennyire voltak tehetségesek vagy tehetségtelenek, ezt nem vagy nagyon nehéz megállapítani. A Bán az viszont sugárzóan tehetségtelen volt katonai szempontból, tehát amilyen kiváló szervező volt, olyan rosszul menedzselte magát az egész hadjáratot, és voltak éppen ennek volt a következménye, hogyha a hadjárat egészét nézzük, itt most a Svehátot vegyük le, mert az a függelék, vagy az appendix ezen a ezen a hadjáraton, akkor valamennyi jelentősebb összecsapásban a magyar fél hát legalább egy döntetlent összehozott, de például sikerült egy kimondottan megsemmisítő vereséget mérni a Róth és Filipovics féle hadosztályra az ozorai diadallal, és hát a hónap végére gyakorlatilag nem volt ellenség a Dunántúlon. Tehát egy létszámában kisebb, kevésbé kiképzett, rosszabbul felszerelt magyar haderő, ahol hát még a különböző típusú egységek együttműködését is nehezott megszervezni, ez nem csak kibekelte ezt a hadjáratot, hanem voltak éppen stratégiai értelemben véve sikerre vitte.
Köszönöm, itt egyébként valahogy úgy fogalmazta, hogy ezen magyar zászló alatt harcoló császári csapatok. Ugye ez is ez a, tehát ilyen oximoron, tehát, és erre vonatkozna igazából az a következő kérdésem, mégpedig az, hogy ugye amikor 1848 áprilisában a Battyány kabinet megalakult, annak ugye nem volt magyar hadsereg, tehát mert a Habsburg birodalmon belül Magyarországnak nem volt hadügyi önállósága. És hogy tudná-e nekünk egy kicsit mesélni arról, hogy hogyan sikerült itt áprilistól szeptemberig a Battyány kormányzatnak megszervezni, vagy felállítani egy olyan ütőképes honvédséget, haderőt, ami aztán ugye szeptember 29-én Pákoznál meg tudta állítani Jelacsicsnak a csapatait, vagy ugye említetted a Róth és Filipovics hadtestének az ozorai legyőzését, tehát hogy alapvetően tehát sikeres fegyvertényeket tudott véghez vinni. Mi volt ebben a 6 hónapban, vagy 5 hónapban, itt, amit el lehet mondani a hadsereg szervezés terén?
Ugye az első probléma az volt, hogy az áprilisi törvények nem szabályozták a hadügy kérdését, a hadügy az korábban és a későbbiekben is elsősorban uralkodói felségjog volt, tehát elvileg 5. vagy 1. Ferdinánd mondta ki a végső szót minden ilyen dologban, viszont a 48 évi 3. törvénycikk szerint a kormánynak joga volt a különböző honvédelmi ügyekben intézkedni, mindazon tárgyakban, amelyek a korábbi magyar feudális vagy rendi kormányszékekhez tartoztak, vagy ahhoz tartozniuk kellett volna. És Batthyány Lajos belekapaszkodott ebbe a paragrafusba, és 48 május elejére elérte, hogy az uralkodó a Magyarországon állomásozó császári királyi csapatokat rendelje a magyar kormány alá, júniusban pedig az erdélyi unió szentesítését követően ez történt az erdélyi csapatokkal is. Az alapvető probléma az volt, hogy az országban állomásozó császári királyi csapatoknak hát közel a fele, de lehet, hogy bizonyos helyeken több is. Ezek nem magyarországi kiegészítésűek voltak, tehát eleve nem lelkesedtek különösebben a magyarországi átalakulásért, de még a magyar kiegészítésű vagy magyarországi kiegészítésűek esetében is, hogy a tisztikar egy része az nem volt magyar, tehát ők se voltak különösebben lelkesek, és ezeknek valamilyen módon kellett biztosítani az engedelmességét. A megoldás az lett volna, hogy hazahozzák a nem magyar alakulatokat, ez meg is indult egyébként 48 nyarán. Elsősorban lovasság tud hazajönni, mert azok lóval jönnek és nem gyalog. Ugye az országot a külfölddel összekötő vasút vonalakból ekkor még csak egy van meg, Bécs-Újhely és Sopron között, ami hát nem igazán játszik. És hát megindul a gyalogságnak az átcsoportosítása is, de ebből viszonylag kevés érkezik haza, és elkezdik kipaszírozni az országból a nem magyar egységeket, de ezekből sem megy ki mindenki. Na most ugye, miután hadseregre mégiscsak szükség van, ezért a kormány úgy dönt, hogy a nemzetőrségről szóló törvénynek a felhasználásával, amely szerint a nemzetőrségbe olyanokat is fel lehet venni, akik ugyan nem ütik meg a vagyoni, vagy a végzettségi, vagy a jövedelmi cenzust, de érdekeltek a belső rend fenntartásában, erre hivatkozva megindítják 48 májusában 10 000 rendes mobilis nemzetőr toborzását, gyakorlatilag ez a későbbi honvédség. Tehát itt egy trükkről van szó, egy törvényt kicsit szabadon értelmeznek, de az uralkodó ebbe beleegyezik. Ez ugye Magyarország, szűkebb értelemben vett Magyarország, júniusban ugyanez megindul Erdélyben, 10 honvéd zászlóját sikerül 48 őszéig felállítani, azonban hát ezek kevesen vannak, tehát ez 12 000 fő, hogyha a legmagasabb létszámmal számolunk, és közben kitör a szerb felkelés, ott ugye valakiket be kell vetni, hát kiket vetnek be, a honvédeket, meg a császári királyi egységeket, ezek közül nem mindenki lelkes, mint már említettem, és ezért augusztus, vagy 48 nyarán mozgósítják magát a rendes nemzetőrséget is, amiről hamar kiderül, hogy nem alkalmas erre a célra. És ezért aztán augusztusban egy újabb rendelet megy ki, hogy törvényhatósági keretek között önkéntesekből újabb alakulatokat szerveznek. Ez az önkéntes mozgó nemzetőrség, nem azonos a se a rendessel, se a rendes mobilissal, de ezek is gyakorlatilag ugyanolyan reguláris egységek lesznek később, mint a honvédség, a többségüket átszervezik honvéd zászlója. Tehát voltak éppen ezekből az elemekből a császári királyi hadsereg, Magyarországon állomásozó egységei, a honvédsereg, illetve az önkéntes mozgó nemzetőrség, ebből jön létre az a haderő, ami aztán 48 szeptemberében hát kénytelenségből meg kell, hogy védje az országnak a függetlenségét, jelasítsa a szemben. És szeptember végén már beindítják az újabb honvéd zászlóaljaknak a toborzását, majd pedig a sorozását. Itt ugye fontos fölhívni a figyelmet arra, hogy ez egy óriási teljesítmény volt. Az európai forradalmak többsége azért bukott meg, mert az önkéntes haderőt nem tudták átváltani reguláris haderőre. Ugye a magyar hadseregnek kb. Az egyharmada, egynegyede lehetett önkéntes, hogyha a szabadságharc végéig nézzük a kifutást, de a maradék kétharmad, vagy háromnegyed az a sorozott állomány volt, és ennek meg volt az az előnye, ugye, hogy nem a mindenkori lelkesedéshez volt mérve a dolog, hanem az ország tényleges katonai potenciájához. És nem csak gyalogságot szerveznek, nem csak lovasságot, hanem tüzérséget is, aminek korábban egyébként nem volt a császári királyi hadseregben előzménye, tehát Magyarországról egyetlen tüzér ezredet sem állítottak ki. Itt pedig elsősorban a Józsefi Partanodának, tehát a későbbi műszaki egyetemnek a hallgatóit, meg iparos legényeket, meg ilyeneket toboroznak nagy számban, akik hát nagyon hamar el tudják sajátítani ezt a tudományt, úgy, hogy a Pákozdi csatában a magyar tüzérség gyakorlatilag lemossa a horvátokat a csatatérről, olyan kiemelkedő teljesítmény nyújtanak.
Egyébként ugye a Pákozdi csata, te idézed a könyvedben ugye Móga Jánosnak azt az összefoglaló jelentését, miszerint ugye 7 magyar honvéd hunyt el, 37 sebesült meg, illetve hát még 5 ló halt, úgymond hősi halált ebben az ütközetben. De ugye hozzátéve, hogy ezek nem a véleges számok, tehát ennél azért valamelyest magasabb volt ez a szám, és hát alapvetően azért a horvát hadseregnek se voltak olyan nagyon komoly veszteségei. Tehát mégis mi volt, tehát annak fényében, hogy nem volt ez egy véres, kimerítő ütközet, ez a 48. szeptember 29. Pákozdi ütközet, mégis mi volt ennek a jelentősége? Egyrészt a hadműveletek szempontjából, másrészt pedig ugye emlékezett politikai szempontból, ugye 1951-ben ugye ezt a szeptember 29-i dátumot tették meg a Magyar Néphadsereg napjává, és ugye ezen rendszerváltoztatás, illetve 1992-ig, amikor ugye május 21 Budavár visszafoglalása ezt a dátumot fölváltotta, tehát mégis mind hadászati, mind emlékezett politikai szempontból mi volt ennek a csatának a jelentősége?
Hát erre viszonylag könnyű válaszolni, ugye a legnagyobb jelentősége az volt, hogy a magyar oldalon lévő alakulatok hajlandók voltak lőni a másik oldalra. Gondoljunk bele, hogy a másik oldalon is ugyanolyan császári ezredek álltak, jó, ezek többnyire határőrök voltak, de hát a lovasság az nem. Ugyanabból a tisztikarból származott ugye a vezetésük, tehát itt sok esetben személyes ismerősök, barátok álltak egymással szemben a csatatéren, és ez még akár 2-3 hónappal korábban is elképzelhetetlen lett volna, hogy fekete-sárga zsinórzatú, fekete-sárga zászló alatti alakulatok azok egymásra tüzet fognak nyitni ilyen módon. És itt ez megtörtént. A másik jelentősége, hogy hát Jelasics kénytelen volt feladni a támadási szándékát, illetve a további előrenyomulási szándékát. Lehetett a hadi jelentésekben mindenfélét össze-vissza hazudozni, amit a Bán egyébként nagy előszeretettel meg is tett, hogy ő még nem folytatta magát az előrenyomulást. De hát a puszta tények azt mutatják, hogy egy nagyjából háromszoros számbeli túlerőben lévő sereggel, amelynek a tüzérsége volt egyedül talán gyengébb, mint a magyar oldalon lévő tüzérség, de lovasságban kiegyenlített volt a magyar féllel, gyalogságban pedig hát jókora fölényben volt. Ez nem tudott áttörni a magyar állásokon, hanem kénytelen volt fegyverszünetet kötni a magyar féllel, majd pedig elvonulni északnyugati és később pedig nyugati irányba. Azaz a Pákozdi csata az megmentette az önálló Magyarországot. És nem véletlen, hogy ezzel már ott a csatamezőn tisztában volt mindenki. Tehát a táborban lévő országgyűlési és kormánybiztosok jelentésében is az szerepelt, hogy szeptember 29-e kiszámíthatatlan következésű nap hazánk történelmében, és ez egyébként teljesen igaz. Az országgyűlés is ezt érzékelte, mert mind a felsőház, mind az alsóház, vagy képviselőház köszönetet mondott a csata résztvevőinek. pákozót voltak éppen ennek a frissen alakuló félben lévő magyar hadseregnek, ami ekkor még nem honvéd sereg, mert összesen két honvéd zászlóhely volt ott a pákozdi csatában, és abból az egyik az tartalékban volt a fő próbája, és kiderült, hogy ez a sereg ez nagyon jól tud működni, és voltak éppen megalapozta azokat a későbbi sikereket, amelyek aztán 1849 tavaszán bámulatba ejtették a félvilágot. Na most emlékezett politikai szempontból fontos hangsúlyozni, hogy Pákoznak ez a fajta kitüntetett szerepe a 48-as szabadsághoz történetében, ez mindvégig megvolt. Tehát én megnéztem a historiográfiát, a Klapka 1851-es összefoglalójától egészen a rendszerváltásig, vagy azt követően, és voltak éppen nem volt rossz választás, amikor ezt választották a néphadsereg napjává. Ennek persze voltak mögötte szempontjai, hogy a Farkas Mihály neve napjára esett, vagy hogy hát ugye kiket győztünk le, hát a jugoszlávokat, és hát mikor lett ebből néphadsereg napja, amikor Tito volt a Láncos Kutya és az új Jelasics. Tehát nyilván voltak ilyen áthallások, de ettől az kétségtelen, hogy a csatának valóban komoly stratégiai jelentősége volt. És hát még egy dolog, hogy egy csatának a jelentőségét nem az dönti el, hogy hányan halnak meg benne. Tehát a Valmi csatában 1792. szeptember 20-án állítólag ott is ilyen 40-50 fő között lehetett talán a két félnek a véres vesztesége, de ennek ellenére ott állították meg a Párizs felé törő porosz sereget, vagy az Angiári csata, amit Leonardo megfestett, ott állítólag egy hősi halott volt, az is azért, mert leesett a lóról, és a többiek agyon taposták. Tehát, hogy nem ezen múlik a dolog, hanem azon, hogy mi a végeredmény, és hát voltak éppen Pákoznak az eredménye, az a magyar szabadságharc beindulásának a lehetősége, vagy az önálló magyar államnak a megmentése volt.
Köszönöm, itt csak röviden kitérhetnénk arra, hogy említetted azt, hogy ugye a Pákoznál az egy problémát jelentett, legalábbis mentális szempontból, hogy olyanok álltak egymással szemben, akik néhány hónap korábban még ugye egy hadsereg kötelékébe szolgáltak, és ez egy pszichés nyomást azért helyezett egyébként a magyar félre egészen biztosan. Ez amikor viszont az ozorai csatában a Roth és Filipovics hadtestén ez fennállt,
az egy némileg más helyzet volt, mert például a Roth és Filipovics elleni hadműveletekben részint a mozgósított nemzetőrség és népfelkelés, részint pedig a 48 nyarán és őszén szervezett önkéntes alakulatok vettek részt, amelyeknek nem nagyon voltak ilyen jellegű skrupulusaik. Összesen azt hiszem, hogy két huszárszázad volt az, ami régi alakulatnak tekinthető, de hát a huszárok azok elsősorban mindig magyarnak érezték magukat, és csak utána a császár katonájának. Nem is beszélve arról, hogy a másik oldalon pedig ilyen szedetvedett horvát népfelkelők és harmadik, negyedik, ötödik zászlóhajak a különböző határőrezredekből, ezek voltak a szemben álló fél. Tehát őket mondjuk annyira nem nézték császári katonának, mint a sorezredeket, vagy a vérteseket, vagy a könnyű lovasokat, vagy egyebeket. Ezt egyébként maga Görgei is leírja, amikor hát ugye az egyik összecsapásnál, ott Bárán pusztánál október 5-én már rávesznek egy horvát határőrzászlóját a megadásra, és hát ugye a horvátok előtte tárgyalnak és esküdöznek, hogy ők nem ellenségesek, és hogy ők nem akarnak császári csapatok ellen harcolni, és akkor a Görgei, aki egy ilyen szűr volt, és alatta pedig a kávéban a honvéd egyenruha a piros zsinórral, az így leeresztette magáról a szűrt, és kérdezte, hogy na is magyar királyi csapatok ellen harcolnak-e. És hát a horvátok úgy döntöttek akkor, hogy nem. De ez a fajta probléma, ez egyébként megvolt a délvidéken, megvolt a főhadszintéren, és voltak éppen ez egészen 1848-49 teléig kísértett, tehát nem véletlen, hogy annyi volt, vagy tényleges császári királyi tiszt hagyta el a későbbiekben a magyar szolgálatot, mert nem tudta vállalni a harcot a másik fél, vagy a másik oldal ellen.
Köszönöm. És ugye könyved lényegében két ütközet foglalja keretes szerkezetbe, az szeptember 29-i Pákozdi és a október 30-i Sveháti. Ugye Svehát akkor egy kis falu volt Bécs mellett, ma ugye gyakorlatilag egybe van nőve, Sveháton ugye repülőtér van, onnan lehet most a magyarok számára ismerős ez a település, és ez az egy hónap alatt, vagy bő egy hónap alatt, ami a két csata között lezajlott, mi történt igazából a magyar hadvezetéssel? Tehát mert tudjuk, hogy rendkívül nehezen szánták rá magukat arra, hogy egyébként a hadsereggel meginduljanak Bécs felé, azért ugye október 6-án ugye kitört a harmadik bécsi forradalom. Ugye március 13-án az első, május 14-én a második, és ez volt a harmadik gyakorlatilag itt 7 hónap leforgása alatt a Császárvárosban. És lehet ugye olyan véleményeket olvasni, hogyha akkor a bécsi felkelők egyesülni tudtak volna magyar erőkkel, hát akkor gyakorlatilag hát minimum megrogyasztani, de akár megdönteni is lehetett volna a Habsburg monarchiát. Na most ennek fényében a magyar félnek a tétlenkedése, illetve hát a sváti csatavesztés, ez hogyan értékeled?
Én azt gondolom, hogy ez egy hamis kérdés feltevés. Most nem a te esetben gondolom a hamisságot, hanem a történetírásban, illetve hát a publicisztikában ez máig is kísért, ugye beleégett a retinánkba a föltámadott a tenger vonatkozó jelenetei, hogy most menjünk vagy nem menjünk megsegíteni. Az első, amit el kell mondani, hogy a Pákozdi csata ugyan győzelem volt, ez egy védelmi győzelem volt. Tehát nem támadó harcban vertünk meg a többszörös túlerőben lévő horvátokat, hanem visszavertük a támadást. És attól, hogy egy hadsereg jól védekezik, egyáltalán nem biztos, hogy jól tud támadni. Na most, amikor Jelos is elindul nyugat felé, akkor egyrészt a serege még tovább erősödik. Tehát az ország a Nyugat-Dunántúli, illetve a felvidék nyugati részén lévő császári alakulatok elkezdenek hozzá csatlakozni, azok, amelyek nem magyar kiegészítésűek. Majd pedig mielőtt elhagyja az országot, a seregének a legértéktelenebb részét, ez egy olyan 12-13 ezer többnyire népfelkelőnek tekinthető személy, ezeket hazaküldi Horvátországba. Tehát az a sereg, ami átlépi a Lajtát, és Bécs alá vonul Jelosics vezetése alatt, az nem azonos azzal, mint amit megvertek Sváthnál. Nem is beszélve arról, hogy Bécsből kiszorul az ott lévő császári helyőrség, és ezek fölveszik egymással a kapcsolatot, és már október 10-15-e között ez 40 ezer fő a határ túloldalán. Elsőrendű lovassággal, ami túlerőben van, elsőrendű tüzérséggel, ami túlerőben van, és sokkal jobb gyalogsággal, mint amivel a magyar fél rendelkezik. Ugye, ha összeadjuk a bécsi forradalom fegyveres erőit a Jelosicsot követő, majd, ha úgy tetszik, üldöző magyar sereggel, akkor persze óriási számok jönnek ki, hiszen Bécsben több tízezer nemzetőr volt, de ezek nem mindegyike volt nagyon lelkes. Másrészt pedig ezek a nemzetőrök, ezek legfeljebb a város határain belül voltak használhatók. Tehát, hogyha a magyar sereg be tudja szorítani Bécsbe Jelosicsot, meg a Bécsből kiszorított császári helyőrséget, akkor talán van remény a sikerre, de ehhez meg nem volt elég erős. És hát október közepén megindul a többi császári erőknek a mozgósítása Bécs irányába, Alfred Windisch-Grécz herceg tábornagy vezetésével. Ugye miután a birodalomnak a nyugati tartományaiban már jó kiépült a vasútvonal, ezért ez az átcsoportosítás viszonylag gyorsan le is zajlik, tehát nagyjából egy hét, másfél hét alatt, Bécs alatt már hát olyan 70 ezer fő van a túloldalon, a magyar seregnek pedig az általunk ismert legnagyobb létszáma az olyan 26-27 ezer fő volt, amelynek a jelentős része az viszont frissen mozgósított nemzetőr, akik jó esetben hát kiegyenesített kaszával vagy ilyen madárpuskákkal vannak el látva. Azaz nem az a kérdés, hogy Sváthnál miért szenvedtünk vereséget, mert nagyon más nem történhetett volna, hanem inkább az, hogy csak ekkora vereséget szenvedtünk, mint amekkorát szenvedtünk. Ugye Rónai Jácint bencés szerzetes írta azt, hogy a magyar történelem legszerencsésebb vereségéről beszélhetünk ebben az esetben, mert azzal a túlerővel, amivel szembenéztünk, azzal voltak éppen szétkaphatták volna az egész magyar sereget, és itt megint az látszik, hogy ezek a magyar oldalon lévő császári egységek, a frissen felállított honvéd, illetve önkéntes mozgó nemzetőri egységek, ha arra nem is voltak képesek, hogy vereséget mérjenek a másik félre, de hát legalább ki tudták bekkelni a csata végén a visszavonulást, és hát az ellenség sem volt elég hathatós ebben a tekintetben, tehát ott a többszörös túlerőben lévő lovasság az voltaképpen szétverhette volna a magyar sereget, de nem tették meg, mert megijedtek az utóvélet alkotó magyar huszároktól, illetve a melléjük beosztott lovas tüzérségtől. Szóval én azt gondolom, hogy itt nem volt tényleges lehetőség arra, hogy bekövetkezzen egy ilyenfajta hadászati fordulat. Önmagában az a dolog, hogy 48. szeptember végén ugye megállították Jelosicsot, és hogy október közepére a Dunántúlon már nem volt ellenséges fegyveres erő, sőt, sikerült megszerezni a térség valamennyi fontos erődítményét, Lipótvárat, Eszéket, illetve biztosítani Komáromnak az erődjét. Ez önmagában egyfajta biztosítékát jelentette annak, hogy majd, ha jön a nagy kihívás, tehát a nagy ellenséges támadás a reguláris hadsereg részéről, hogy akkor a magyar hadseregnek talán lesz elegendő ereje ahhoz, hogy ezt is kivédje.
Köszönöm, és itt talán egyébként az utolsó kérdésem részben vagy egészben meg is válaszoltad, hogy akkor vonjunk egy összegzést, de én akkor úgy vettem ki a szavaidból, hogy te azért alapvetően, tehát még a sveháti veresség ellenére is, te ezeket a 48 őszi dunántúli alsó ausztriai hadműveket azért alapvetően sikeresnek értékeled.
Én azt gondolom, hogy tehát ugye vegyük ketté a dolgot. A dunántúli hadjárat az egyértelmű magyar siker volt. Tehát ugye egy Pákozottnál megállítják Jelosicsot, Ozoránál fegyverletételre kényszerítik a Rótféle hadosztályt, fegyveres erővel felszabadítják Székesfehérvárt, megadásra bírva az ott lévő horvát helyőrséget, szintén fegyverrel szabadítják fel Kanizsát, illetve a Muraközt, és azt a horvát hadoszlopot, amit Jelosics Moson, illetve Magyaróvár környékéről hazaküldött, azt pedig átkényszerítik osztrák területre. És persze mondhatjuk, hogy lehettek volna ezek csillogó sikerek, tehát lehet, hogy el lehetett volna fogni a kanizsai helyőrséget, vagy súlyosabb csapást mérni erre a bizonyos hadoszlopra, de hát a végső elemzés mégis azt mutatja, hogy itt nagyon komoly magyar siker született. És amikor a magyar hadsereg erejét voltak éppen meghaladó vállalkozásba fogtak, az se végződött teljes kudarca, mert ugye az utolsó ágyút is visszahozták a csatatérről, tehát az ellenség ugye megingatta a magyar harcrendet, de voltak éppen döntő vereséget képtelen volt rá mérni. És hát, hogy ez mennyire súlyos következményekkel járt a másik fél számára, az pedig 1849 tavasza bizonyította be.
Igen, nagyon szépen köszönöm, tehát azt hiszem, hogy itt az elmúlt 25 percben egy nagyon tartalmas összefoglalót kaptunk, ezben nem csak az őszi hadi eseményekről, hanem ugye kitekintéssel, gyakorlatilag itt ugye 1848 áprilisáig a Battyány kormánynak a katonapolitikájáig is. Azt hiszem, hogy nagyjából minden kérdésünkre választ kaptunk ebben a témában, tehát nagyon szépen szeretném megköszönni, Robi, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Bízom benne, hogy nem utoljára jársz námban állunk, és szeretném megköszönni a kedves hallgatóknak is a figyelmet. Viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Köszönjük, hogy meghallgatta ezt az MCC Podcast epizódot. További híreinket és tartalmainkat megtalálhatja az mcc.hu honlapon, valamint Facebook, Instagram és Twitter csatornáinkon. Professzoraink, külső szerzőink és diákjaink írásaiért keresse fel korvinák.hu tudásbázisunkat.